Előszó. Írta Rónai György. A 15. század közepén együgyű szókkal, de csuda nagy lelki bölcsességgel valaki, egy Kempis Tamás nevű ágostonrendi szerzetes vagy más, a szerzőség bonyolult és sokat vitatott kérdését ezúttal ne bolygassuk, 4 rövid könyvet írt, talán csak különféle forrásokból összeírt, esetleg egy vagy több műből másolt, ami szintén százados vita tárgya, és ezúttal szintén nem fontos, mely könyvről merem mondani, írja első teljes magyar fordításának élén 1604-ben Pázmány Péter, hogy aki ezt szerencsére felnyitja, és egy részét, mely elébe akad, figyelmesen megolvassa, lelki vigasztalást és isteni szolgálatra való gerjedezést vészen. Azt is mondja Pázmány, nem olvasott a Biblián kívül könyvet, melyet ennél méltóbbnak ítélt volna arra, hogy a magyar keresztény hívek kezébe adja. Az utókor igazolta. Miklós Ráfael, aki 1935-ben írt értekezést a Krisztus követése magyar fordításairól, addig több mint 500 kiadását számlálta össze, részben a Pázmányféle újra és újra átdolgozott tolmácsolásban, részben új, de a Pázmányénál sosem jobb átültetésben. A mű tehát attól a pillanattól fogva, hogy már kéziratos kódexeinkben hol Szent Bernátnak, hol Szent Bonaventúrának, hol Szent Ágostonnak tulajdonítva egy-egy töredékkel megjelenik, a hívők körében mindig népszerű volt. Értékét, jelentőségét, lelki hasznosságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy naív módon kinek a nevéhez kapcsolják az eredetileg névtelen művet, egy Ágostonnal, Bonaventúrával, Bernáttal helyezik egy sorba és egy rangra. Ha tévesen is, semmiképpen sem méltatlanul. A mű egyike a keresztény lelki irodalom alapkönyveinek. Ha van a keresztény életbölcsességnek, tegyük hozzá, mind gyakorlati, mind elméleti vonatkozásban kvintesszenciája, a Krisztus követése az. Gyakorlatilag, aki ennek a követésnek az útját járja, az megvalósítja a keresztény embertől megkívánt tökéletességet. Elméletileg Isten és ember kapcsolatáról, az ember Isten felé törekvéséről, az Isten ember szeretetéről és az ember Isten szeretetéről, tehát az aszkétika és misztika leglényegesebb dolgairól, ennél többet nem lehet mondani, legfőjebb bonyolultabban és elvontabban. Mindez, anélkül, hogy a kérdéssel kurta jelzésnél bővebben foglalkozhatnánk itt, érthető a mű jellegéből, használatából, természetéből, valószínűleg létrejöttéből is. Eredetileg kolostori közösség számára készült, ott használták, szerzetesek, elsősorban szemlélődő szerzetesek lelki táplálékául, napi olvasmányául szolgált. Egy ilyen szerzetesi közösség azonban, lett légyen lelki szempontból bármilyen igényes, nem csupa lángelméből állt. A lényeget, vagyis azt, amit a cím mond, hogy hogyan lehet és hogyan kell Krisztust a lehető legjobban, legközvetlenebbül és legkevesebb föltűnéssel, vagyis a legalázatosabban követni, tehát szeretni, úgy kellett előadni, napról napra apródonként fölolvasni, hogy mindenki megértse a közösségben. Ne csak a teológia doktorai, hanem az Úr kisdett szolgái is. Ezért párolódott, elsősorban ezekben a kolostorokban, századokon át, a legkorábbiaktól a késő középkorig a keresztény tanítás, életbölcsesség, aszkézis és misztika, szeretetre való gyakorlatok és a szeretet szent művészete, könnyen érthető, különösebb fáradtság nélkül megjegyezhető, többé-kevésbé rímes ritmikus, prózai, de már-már versként lüktető formulákba, annak a tiszta forrásvíz édességével csobogó késő-középkori, skolasztikán fegyelmezetten tiszta, s még nem barokkul cirádás latinnak a prózai párjaként, amin az Amor Sanctus szinte maguktól daloló himnuszait, szekvenciáit és egyéb liturgikus szövegeit írták. Ezt a párlatot foglalta egybe, először csak a saját kolostorának és a saját rendjének használatára, főként fennhangon való közösségi olvasmányul Kempis Tamás, vagy más, de ez a középkori szerény névtelenséget tekintve teljességgel mindegy is, ez terjedt nagyon hamar túl a kolostor és a rend határain, s lett egyetemes kincsé, túlélve korát mind a mai napig. Amire már csupán az eddig mondottak alapján is, könnyen közbevethetné valaki a kérdést, talán tegnapig? Mert végtére is mit kezdhet a zsinat utáni egyház, s mit a zsinat utáni hívő Kempis Tamással, hogyan indulhat el ma Krisztus követésének azon az útján, amelynek már több mint 500 éves kalauza sem volt egyéb, mint egy még korábbi, legalább Szent Ágostonig visszamenő gyakorlatnak a formulákba foglalása, vagy formuláinak összeírása. Csak hogy ne feledjük el, hiszen burkoltan már Pázmány Péter is utalt rá, az, amit tömören Kempisnek nevezünk, nem csak Szent Ágostonig megy vissza, hanem még messzebb, a Bibliáig, pontosabban az evangéliumokig, és Krisztus követésének forrása sem Ágoston, vagy Bernát, vagy bárki, akinek az eredeti, a magyarnál még kifejezőbb nevén Imitáció Krisztit a középkor s utóbb a tudomány másoknak föltételesen tulajdonította, hanem maga Krisztus, akinek a követését, pontosabban utánzását a zsinat éppen nem újonnan szabályozni, hanem fordítva, az eredetihez közelíteni, formalisztikus elemektől megtisztítva, a közvetlenül hiteleshez hozzáigazítani akarta. Ezért számos idők folyamán keletkezett és hatékonyan élt teológiai gondolat, illetve fogalmazás margójára joggal írhatunk hol halványabb, hol erélyesebb kérdőjelet a zsinat után, ezért lehet bizonyos föntartásokat hangoztatni azzal a morális szemlélettel kapcsolatban, mely túlságosan is középpontba állította a nemiség kérdéseit, és néha már ágbogas kazuisztikáját, ezért lehet úgy gondolni, nem is alap nélkül, hogy szemben a keleti kereszténység és főként a szentatyák élő Krisztushoz, mai szóval, oly testközelben maradt, s ugyanakkor a kozmosz felé oly nyitott szemléletével, a nyugati, a római, s ebben az értelemben elkülönítő jelzőjével valóban idézőjelbe tehető, katolikus kereszténységben egy árnyalattal talán a kívánatosnál is jobban érvényre jutott a századok folyamán, éppen a római jog lappangó hatására, bizonyos jurisztikus mentalitás, egyet azonban semmiképpen sem lehet kétségbe vonni, azt, hogy a keresztény élet lényege, maga a kereszténység, a keresztény mi volt nem más, mint Krisztus követése, sőt a szó legteljesebb értelmében imitáció Kriszti, Krisztus utánzása, aminek egyetlen valóban járható útja és egyetlen hatékony módszere van, a szeretet. Vagyis az, amire Kempis Tamás könyve, ősi tapasztalatokat összegezve, tanít, nevel, vezet, élni segít. Mint minden nagy könyv, természetesen ez is sokrétű. Minden erőltetés nélkül fölfogható úgy is, mint a misztika háromszintű útjának, via purgatíva, via illuminatíva, via unitíva, vezérkönyve, s akkor egy keresztes Szent János, kevésbé szenvedélyes, kevésbé barok rokonának vehető. De ugyanilyen joggal fogható föl annak, aminek nyilván Pázmány is szánta, minden akár egyszerű, akár komplikáltabb, akár naív, akár tudományosabb, Krisztushoz kötődő, feléje törekvő, őt szeretni kívánó keresztény ember napi táplálékának, anélkül, hogy mint valami iskola osztályait óhajtaná végigjárni nyomról nyomra a lélek, purgáció, illumináció és misztikus unió állomásaiból álló útját. Ezt a könyvet Pázmány szerint valóban fel kell nyitni, és szerencsére már lehet, mert van, és bele kell olvasni, kinek-kinek figyelmetesen megolvasnia, ami elébe akad. A többit, mint a nagykönyveknél, kivált a lelkieknél, de nem csupán azoknál, elvégzi, ha valóban nyílt szívvel, kész elmével figyelmetesen olvassuk, maga a szöveg, illetve a szöveg által közvetített kegyelem. Bár, jegyezzük meg végül, a puszta szöveg sem utolsó, ritka kollektív remekei közé tartozik a középkori latinságnak. Ahogy legutolsó, 1943-ban megjelent, kétnyelvű, a latint és Pázmány fordítását adó kiadásának előszavában a középkori latin stílus kiváló értője, ifjabb Horváth János jellemezte, Kempis szentenciáktól duzzadó, sőt a maga egészében szentenciaszerű stílusa, mely igen gyakran alkalmazza a középkori műpróza egyik gyakori díszítő elemét, a próza rímet, de nem csak azt, hanem egyáltalán e tökélyére érett próza minden ritmikai, sőt már-már zenei szépségét. Így nem csak épületes, hanem, ha a fordítás, mint Pázmánynál, vagy mint ezúttal, remekléseit magyarra átmenteni képes, élvezetes olvasmány is.